A zsidókhoz írt levél első és második fejezet. A levél íróját illetően számos vita alakult ki. Különféle bibliatudósok más-más személyeket javasolnak. Az igazság azonban az, hogy nem tudjuk biztosan, hogy kinek a tollából származik a zsidókhoz írt levél. Személyes véleményem szerint ezt a levelet Pál írta, mert nekem úgy tűnik, hogy Pálra jellemző stílusban íródott, de hozzá kell tennem, hogy ez csak az én személyes véleményem, ami lényegében nem sokat ér, mert igazából csak abban érdemes bíznunk, amit Isten mond. Ezért, amikor valamit nem tudok biztosra, de van véleményem róla, mindig hozzáteszem azt, hogy az az én véleményem, így neked lehetőséged nyílik arra, hogy megvizsgáld, esetleg elfogad vagy elvesd ezt a gondolatot, és ez így teljesen rendben van. Az 1 Tesszalonika 5.21-ben Pál arra bátorít minket, hogy mindent vizsgáljunk meg, és a jót tartsuk meg. Nem is fontos annyira, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet, hiszen ennek a levélnek a szerzője alapvetően úgyis a Szentlélek, hiszen tudjuk, hogy a teljes írás Istentől ihletett. Ez a levél, ahogy elnevezéséből is kitűnik, a zsidóknak szól, a zsidó hívőknek. Érdekes, hogy furcsa módon a jeruzsálemi gyülekezetben, a zsidó hívők köreiben megmaradt egyfajta ragaszkodás a zsidó törvényekhez. Sőt, a zsidó törvényeket igyekeztek ráerőltetni a nem zsidó hívőkre is, és bizony előfordult, hogy egyesek közülük elmentek Antiókiába, és ott jól összezavarták a hívőket. Azt mondták nekik, hogy addig nem üdvözülhetnek, amíg nem metélkednek körül. A jeruzsálemi gyülekezetben tehát a judaizmus keveredett a kereszténységgel, és a zsidó hívők megtartották a zsidó szokásokat. Például továbbra sem akartak együtt étkezni a nem zsidókkal, ezen kívül nem ettek bizonyos húsféléket, és továbbra is eljártak a zsinagógában, és részt vettek az ottani szertartáson. A jeruzsálemi gyülekezetben a zsidó hívők között akadtak olyanok is, akik egy ideig Jézus Krisztust követték, egy idő után azonban ismét elkezdtek áldozatokat bemutatni a templomban. A zsidókhoz írt levél szerzője tehát a zsidó kereszténység kérdéskörével foglalkozik, és ír arról, hogy milyen veszély rejlik abban, amikor valaki elfordul Jézus Krisztustól, és ismételten a zsidó vallási rendszerben próbálja megtalálni az üdvösséget. A levélírója figyelmezteti azokat, akik már megízlelték a mennyei dolgokat, már belekóstoltak abba, ami Isten gyermekeire vár a jövőben, de aztán elfordultak ezektől, és ismét elkezdtek a bűneikért áldozatokat bemutatni Istennek. A levélírója rámutat arra, hogy nincs szükség mindezekre, mert Jézus Krisztus az az áldozat, amely egyszer és mindenkorra kiengesztelte az atyát bűneinkért. A zsidókhoz írt levél is úgy kezdődik, hogy alapvetően feltételezi Isten létezését. A Bibliában mindvégig ezt látjuk. Minden könyv feltételezi Isten létezését, és nem törekszik arra, hogy bebizonyítsa azt. De hát nagyon furcsa és nevetséges is lenne, ha Isten megpróbálná bebizonyítani, hogy ő létezik. Ez olyan, mintha neked kellene bizonyítanod mindenki előtt, hogy valóban létezel. Persze megtörténhet, hogy az ember ebbe a furcsa helyzetbe kerül, például, hogyha semmiféle feljegyzés nem készült a születéséről. Akkor ugye bizonyítani kell, hogy valóban létezik, és hogy ő az az ember, akinek mondja magát. Isten igéje és annak a ténye, hogy Isten nekünk adta az ő igéjét, önmagában bizonyítja Isten létezését. Hiszen ha Isten nem létezne, hogyan szólhatna akkor hozzánk? Tehát ez a levél is feltételezi Isten létezését, és azt is, hogy ő szólt az emberekhez. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, az Ószövetség egyben azoknak az alkalmaknak is a feljegyzése, amikor Isten szólt az emberekhez. Mózes első könyvében azt látjuk, hogy Isten angyalokon keresztül szólt az emberekhez. Ott még nem találkozunk prófétákkal. Az angyal szó azt jelenti, hogy követ. Az angyalok tehát Isten követei voltak, Isten üzenetét vitték el az emberekhez. Később Isten olyan embereken keresztül szólt, akiket felkent. Gondolok itt például Mózesre. Az emberek azt mondták Mózesnek, hogy Mózes, te menj fel a hegyre, és tudd meg, hogy mi Isten akarata, mert mi nem akarunk annak a hegynek még a közelébe sem menni, annyira félelmetes. és majd engedelmezkedünk annak, amit Isten rajtad keresztül megparancsol nekünk. Isten tehát Mózesen és Józsuén keresztül szólt hozzájuk. Később az Úr papokon keresztül szólt. Amikor valaki meg akarta ismerni az Isten akaratát, akkor a paphoz ment, aki megkérdezte Istent az Urim és a Tumim segítségével. Később pedig az Úr prófétákat támasztott, és rajtuk keresztül szólt a néphez. Az Ószövetségben tehát végig azt látjuk, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt a néphez. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Isten önmagáról tett végső kinyilatkoztatása tehát Jézus Krisztuson keresztül érkezett az emberekhez, tehát Jézus Krisztuson keresztül mindent megtudhatunk Istenről, ami az ember számára felfogható. Jézus Krisztus eljövetelét megelőzően Isten kinyilatkoztatásait gyakran félreértették, és azt is hozzá kell tennünk, hogy Isten kinyilatkoztatása önmagáról nem volt mindig teljes. Amikor azonban Jézus eljött, ő a legtökéletesebb üzenetet hozta el Istentől. Mert Isten ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. Azt is meg kell értenünk, hogy Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztuson keresztül az összes addig Ószövetségben tett kinyilatkoztatása fölött áll. Ezzel foglalkozunk itt a zsidókhoz írt levél első két fejezetében, ahol azt látjuk majd, hogy Isten kinyilatkoztatása a Fián keresztül feljebb való annál a kijelentésnél, amelyet az angyalokon keresztül adott az ószövetségi időkben. A harmadik fejezet arról szól, hogy Krisztus feljebb való Mózesnél, vagyis Istennek a Fián keresztüli kinyilatkoztatása feljebb való a Mózesen keresztül adott kijelentéseknél. Mózes ugyanis emberként el tudta vezetni a népet az ígéret földjének határára, de arra már nem volt képes, hogy be is vigye őket az ígéret földjére. Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztuson keresztül feljebb való annál a kijelentésnél is, amely Józsuén keresztül érkezett. A negyedik fejezetben azt látjuk, hogy Józsué bevezeti ugyan a népet az ígéret földjére, de nem tudta őket bevinni abba a nyugalomba, amelyről ez a fejezet szól. Az ötödik fejezettől kezdődően aztán a levélírója azt írja, hogy Jézus Krisztus feljebb való a papságnál is. A szerző ezzel foglalkozik egészen a tizedik fejezetig. Ír Krisztus papságáról, és összehasonlítja ezt a léviták papságával, sőt rámutat arra is, hogy a jobb szövetség, a jobb út, a jobb áldozat Jézus Krisztus által jött el. Krisztus tehát feljebb való a léviták papságánál. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk. Egy hét összetevőből álló listát találunk Jézus Krisztusra vonatkozóan. Először is azt írja a szerző. Akit örökösévé tett mindennek. Ugye Isten országa még nem jött el, de egyszer el fog jönni ez a dicsőséges királyság. Isten a prófétákon keresztül már megmutatta eljövendő országának bizonyos aspektusait. Megnyitott előttük bizonyos ablakokat, amelyeken keresztül a próféták a jövőbe láthattak, és megláthatták Isten országának dicsőségét, és láthattak egy olyan földet is, ahol az emberek békességben élnek egymással. Egy olyan földet láttak, ahol nem létezett egy mostani értelemben vett kereskedelem, ahol mindenki szabadon elvehette azt, amire szüksége volt. Ahol senki sem szenvedett szükségben, és az emberek szeretetben éltek egymás mellett. Ebben a világban nem voltak betegségek, a bénák táncoltak örömükben, a némák Isten dicséretét énekelték, a vakok pedig meglátták Isten dicsőségét. A próféták tehát bepillanthattak ebbe a dicsőséges országba, és megláthatták ezt a dicsőséges napot. Isten akarata volt az, hogy a Fiát állítsa ennek a királyságnak az élére, és Jézus Krisztus valóban uralkodni fog, ő lesz a királyok királya. Ézsaiás 9.6. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. A proféták tehát előrelátták ezt a dicsőséges korszakot, amelyet Isten elhoz majd a jövőben. Látták, hogy Krisztus lesz mindennek az örököse. Mi pedig, akik most már Krisztusban vagyunk, akiket Krisztus által Isten örökbe fogadott, örökös társaivá váltunk Krisztusnak. Először tehát Isten Jézus Krisztust mindennek örökösévé tette, másodszorban pedig ő általa teremtette a világot. A János 1-ben ezt olvassuk. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Kolossé 1.16. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és érte teremtetett. A zsidókhoz írt levél írója tehát másodszorban kijelenti, hogy az Isten a világot általa teremtette, majd a harmadik versben hozzáteszi, ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása. Az ige elárulja nekünk, hogy Isten dicsősége olyan fényes, hogy mi ezt egyelőre nem láthatjuk meg. A mennyben Isten dicsősége olyan fényesen világít, hogy ott nem lesz szükségünk mesterséges fényre, nem lesz szükségünk a napra vagy akár a holdra, mert a bárány világít majd. Isten dicsőségének kisugárzása Jézus Krisztuson keresztül betölti fényével az egész mennyet, és ez ugyanaz a dicsőséges fény, amely a szentek szentjét is beragyogta az Ószövetségben, a Szent Sátorban. Emlékezzünk csak vissza, amikor felállították a Szent Sátrat, és a pap belépett a Szent Helyre. Ez körülbelül 5 méter széles és 10 méter hosszú lehetett, a jobb oldalon helyezkedett el az áldozati kenyerek asztala 12 kenyérrel, mindegyik egy-egy törzset jelképezett a 12 törzs közül. A kárpit előtt, amely a szentek szentjébe vezetett, ott helyezkedett el az illatáldozati oltár, a bal oldalon volt a 7 gyertyatartó, amely a szent lelket jelképezte. Ezt látjuk a Jelenések könyvében is, és ez a 7 aranygyertyatartó világította meg a szent helyet. Amikor pedig a főpap bement a szentek szentjébe, ott nem volt gyertyatartó. A szentek szentjében volt a szövetség ládája a kerubokkal, és Isten jelenléte világította be azt a helyet. Jézus Krisztus tehát Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása. A János 14.9-ben azt mondja Jézus. Aki engem lát, látja az atyát. Jézus tehát Isten lényének a képmása, vagy ahogyan a gyermekek esetében szoktuk mondani, kiköpött apja ez a gyermek. Akié az atya, azé a fiú is. Aki azonban az atyát elutasítja, a fiút is elutasítja, hiszen a fiú Jézus Krisztus Isten lényének a képmása. Nem lehetséges az, hogy szeretem Istent, de gyűlölöm az ő fiát. Lehetetlen az, hogy befogadom Isten, de elutasítom az ő fiát, mert ők együtt járnak. Ha enyém az egyik, akkor enyém a másik is. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Számomra nagyon érdekes, hogy amikor kezdetben Isten megteremtette a világ mindenséget, a szavával hívott mindent életre. Isten szólt, és minden létrejött. Az 1 Mózes 1.3-ban ezt látjuk. Ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. 6. vers, legyen boltozat a vizek között, hogy válassza el egymástól a vizeket. 9. Azután ezt mondta Isten, gyűjjenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz, és úgy történt. Isten tehát szólt, és mindezek a dolgok létrejöttek. A szavának erejével teremtett meg mindent, sőt, mi több, a világot ma is Isten tartja egybe szavának erejével. Elég, ha megnézzük például az atomokat. Mit is találunk az atommagban? Pozitív töltésű részecskéket. Ezek tehát ott vannak együtt az atommagban. Ez azonban önmagában ellentmond Coulomb törvényének az elektromosságról. Coulomb ugyanis kimondja, hogy az azonos töltésű részecskék taszítják egymást. Most tételezzük fel, hogy lenne egy evőkanálnyi pozitív töltésű részecskénk, és azt a déli sarkon helyeznénk el, ezután veszünk még egy evőkanálnyi pozitív töltésű részecskét, és azt pedig az északi sarkon helyezzük el. Ahhoz, hogy ezek a pozitív töltésű részecskék ott maradjanak a sarkkörön, 30 ezer tonnányi nyomást kellene kifejteni, mert ebben a távolságban is olyan hatalmasan érvényesülne az azonos töltésű részecskék között fennálló taszítóerő, hogy egyszerűen nem maradnának meg a sarkkörön. Ugyanezt a kísérletet mágnesekkel is elvégezhetjük. Próbáljuk csak meg két mágnes azonos töltésű végét egymáshoz érinteni, és látni fogjuk, hogy ellenállást tanúsítanak. Ha sikerül is összeillesztenünk két mágnes azonos töltésű oldalát, mindez csak addig érvényesül, amíg mi erőt fejtünk ki, és egymásnak szorítjuk a két mágnest, mert az a természetes, hogy az azonos töltésű részecskék taszítják egymást. Mégis az atommagban az elektromosság törvényét meghazudtolva együtt vannak ezek a pozitív töltésű részecskék. A tudósok már rájöttek arra, hogy hogyan lehet az atommagon belül az azonos töltésű részecskék között megvalósuló egyensúlyt megbontani, hogyan lehet ezeket a részecskéket arra késztetni, hogy az elektromosság törvényének értelmében óriási erővel elkezdjék taszítani egymást. Erre az eljárásra épül az atombomba. Gondoljunk csak Hiroshima és Nagasaki példájára, és azonnal láthatóvá válik előttünk, hogy micsoda hatalmas erő szabadul fel, amikor ezek a részecskék elkezdik taszítani egymást, ugyanakkor azt is tudatosítanunk kell, hogy ugyanilyen nagy erőre van szükség ahhoz, hogy az atom egyben maradjon. Isten tehát egy nagyon érdekes világegyetemet teremtett, amelybe beépített egy önpusztító mechanizmust is. Így ahhoz, hogy az egész világegyetem egy szempillantás alatt felrobbanjon, egyetlen dologra van szükség. Hogy Isten levegye a kezét a világegyetemről, mert mindent az ő szavának az ereje tart össze. Ha Isten levenni a kezét az atomokról, és az atommagon belül az azonos töltésű részecskék között megvalósulna az elektromosság törvénye, az egész azonnal szétrobbanna. Az ember gyakran elgondolkozik azon, hogy milyen hatalmas is Isten szava, hogy ő szólt és létrejött a világ mindenség. De ugyanilyen könnyen megteheti azt is, hogy szól, és a világegyetemnek hűlt helye marad. Ilyen hatalmas a mi Istenünk. Jézus Krisztus tehát Isten dicsőségének a kisugárzása, és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. A korábbiakban említettük, hogy az Úr az angyalokon keresztül is szólt az emberekhez az Ószövetségben. Erre az Új Szövetségben is találunk példát, hiszen Máriát is az Úr angyala látogatta meg. Az Úr angyalától tudta meg Mária, hogy ő szüli meg majd a Messiást. Sőt, később az Úr Józsefhez is küldött egy angyalt, és az angyalon keresztül bátorította Józsefet arra, hogy ne féljen feleségül venni Máriát. Jézus születése után pedig Isten egy angyalon keresztül figyelmeztette Józsefet, hogy fogja feleségét és gyermekét, és meneküljön el Egyiptomba, mert Heródes megpróbálja majd megölni a kisfiát. A Márk 1.13-ban pedig azt látjuk, hogy miután a sátán megkísértette Jézust a pusztában, angyalok szolgáltak neki, és a Gecsemáné kertben is szolgálták őt az angyalok. A kereszten azonban már nem voltak angyalok, hisz azt a feladatot egyedül kellett elvégeznie. Az Ószövetségben a zsidók áldozati rendszerében nagyon fontos volt, hogy az engesztelés napján egyedül a főpap mutathatott be áldozatokat Istennek. Általában a hétköznapokon más papok is mutathattak be áldozatokat, de az engesztelés napján, amikor áldozatokat kellett bemutatni az egész nép bűneiért, egyedül a főpap szolgálhatott a templomban. Neki kellett azt a 24 állatot levágnia, amelyeket feláldoztak Istennek. És aznap egyedül a főpap léphetett be a szentek szentjébe a bemutatott áldozatok vérével, felajánlva azt Istennek engesztelésül azokért a bűnökért, amelyeket a nép elkövetett. Ez azért fontos, mert Jézus, amikor engesztelő áldozatként felajánlotta magát Istennek a kereszten értünk, mindezen neki is egyedül kellett végigmennie, ott már nem szolgálták őt az angyalok. Ő egyedül viselte bűneinket, egyedül halt meg helyettünk. Jézus volt tehát az, aki minden bűnünktől megtisztított, a mennyei fenség jobbjára ült. Jézus most is ott van, ott ül Isten jobbján, és a második fejezetben látni fogjuk, hogy várja, hogy minden az ő fennhatósága alá kerüljön. Most pedig a zsidókhoz írt levél írója rátér arra, hogy Jézus feljebb való az angyaloknál. A Jehova tanúi ezzel szemben azt tanítják, hogy Jézus Krisztus nem más, mint Mihály arkangyal. Ebben az igerészben azonban egyértelműen azt látjuk, hogy Jézus Krisztus nem egy angyali lény, ő feljebb való az angyaloknál. Ő már kezdetben is Istennel volt, és a Filippi 2.6-ban azt olvashatjuk. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ő tehát ugyanúgy az idők kezdete óta létezik, mint az Atya. János 1.1. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. A mormonok azonban azt tanítják Jézus Krisztusról, hogy ő egy kerub, azaz Lucifer testvére. Szerintük, amikor Isten azon gondolkodott, hogy hogyan mentse meg a világot, ezt a két fivért, Lucifert és az ő testvérét Jézust hívatta magához, hogy meghallgassa az ő elképzelésüket. Mind Lucifer, mind pedig Jézus feltárták tervüket Isten előtt, és Isten végül Jézus tervét fogadta el a világ megváltására, ennek nyomán azonban Lucifer feldühödött, és mivel féltékeny volt testvérére, attól a naptól kezdve arra törekedett, hogy megakadályozza Jézus tervének megvalósítását a földön. Az igében azonban nem ezt látjuk. Jézus Krisztus nem Lucifer testvére, nem arról van szó, hogy Lucifer a gonosz angyal, Jézus pedig a jóságos angyal. Jézus feljebb való Lucifernél. Egyáltalán nem helyes az az elképzelés, amely szerint Lucifer Jézusnak, vagyis Istennek a testvére, illetve az ellentéte. Sokszor hajlamosak vagyunk Istent és a sátánt egy kategóriába helyezni, mint egymás ellenpólusai. De szó sincs ilyesmiről. Istent nem lehet egy napon említeni a sátánnal. Isten az örökkévaló teremtő, a sátán pedig az Isten egyik teremtménye. A sátánnak nem Jézus Krisztus az ellenpólusa, hanem sokkal inkább Mihály arkangyal. Az igében látjuk is, hogy ők ketten tusakodnak. Júdás levelében például a 9. versben azt látjuk, hogy Mihály angyal az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért. És a 9. vers azt is elárulja nekünk, hogy Mihály angyal itt nem káromló ítéletet mondott az ördöggel szemben, hanem csak egyszerűen azt mondta, hogy dorgáljon meg téged az Úr. Isten egy angyalt küldött Dánielhez üzenetével, és amikor végre megérkezik Dánielhez az angyal, ezt mondja neki a Dániel 10.13-ban. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mikhájel, az egyik legfőbb vezér, segítségemre jött. Ennek az angyalnak is Mihály angyal segített. Mihály angyal és a sátán tehát már többször kerültek egymással konfliktusba, és a jelenések könyvében azt látjuk, hogy ismét harcba szállnak majd egymás ellen. Jézus az Isten dicsőségének kisugárzása, Isten lényének a képmása. Jézus Krisztus az, amit mi Istenből láthatunk. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, az én fiam vagy, ma fogadtalak fiammá téged. Zsoltárok könyve 2.7-ben Isten tehát azt mondja, hogy az én fiam vagy, ma fogadtalak fiammá téged. De Isten ezt Luciferről soha nem mondaná, és soha nem mondaná Mihály angyalról sem. Ezt csak Jézus Krisztusról mondja az Atya. Gondoljunk csak a 3.16-ra. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Zsoltárok 2.7. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak téged. Atyává leszek, és ő fiammá lesz. Ez utóbbi profécia a 2 Sámuel 7-ben található. Isten akkor mondja ezt Dávidnak, amikor Dávid elhatározza, hogy egy házat épít Istennek. Ekkor Nátán próféta közli Dáviddal, hogy Isten nem engedi meg neki, hogy ő építsen házat neki, mert kezéhez vér tapad. De utána Isten a következőket mondja Dávidnak a prófétán keresztül. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárdá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Isten tehát megígéri Dávidnak, hogy egy olyan utódot támaszt az ő vérvonalából, aki az egész világ fölött uralkodni fog. Ennek hallatán Dávidnak elakadt a szava, nem tudott mit mondani erre, majd egy kicsit később így szólt. Ki vagyok én, ó Uram, és mi az én házam népe, hogy eljuttattál engem idáig? És Dávid tulajdonképpen elmondja az Úrnak, hogy ő tisztában van vele, hogy honnan jött, és hogy egy egyszerű kis jó pásztor volt, és Isten tette őt Izrael népének királyává. Dávidnak Isten jósága és kegyelme láttán elakadt a szava, pedig talán ő volt leginkább a szavak embere. Bizony milyen csodálatos is az, amikor Isten az ő szeretetét és a jóságát olyan mértékben mutatja meg nekünk, hogy eláll a szavunk. Egyszer valaki azt mondta, hogy amikor a dicsőítés eljut a legmagasabb fokra, a szavak lehetetlenné válnak. Visszatérve a zsidó levélhez, egyre inkább látható az, hogy a levél szerzője nagyon átfogóan ismerte az Ószövetséget. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét szól. Imádja őt az Isten minden angyala. Ezt az idézetet a mi Ószövetségünkben nem találjuk meg, de a Szeptaguintában azonban igen, ami nem más, mint a Héber Ószövetség görög nyelvű fordítása. A Szeptaguinta elnevezés onnan ered, hogy a fordítást 70 bibliatudós készítette el. Erre a fordításra azért volt szükség, mert szerették volna, hogyha az emberek megértik az írásokat. Azért látták szükségesnek lefordítani a héberül íródott Ószövetséget görög nyelvre, mert a babiloni fogságot követően az emberek többsége görögül beszélt. A Szeptaguintában tehát az 5 Mózes 32-43-ban ezt az idézetet találjuk. Imádja őt az Isten minden angyala. És Isten ezt csak a fiára vonatkozóan mondja. És az angyalokról ezt mondja ugyan. Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te királyi széked örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Ez az idézet a 45. Zsoltárból származik. A 6-os, 7-es és 8-as versekben maga Isten nevezi Jézus Krisztust Istennek. Tudjuk, hogy János is Istennek nevezi Jézus Krisztust az ő evangéliumában, Pál is Istennek nevezi Jézus Krisztust, és Tamás is azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. A 45. Zsoltárban pedig Isten is Istennek nevezi Jézus Krisztust. Nagyon szomorú, hogy a Jehova tanúi mégsem akarják elismerni, hogy Jézus Krisztus Isten. Pedig Jehova maga is Istennek hívja Jézus Krisztust. De a fiúról így szól. A te királyi széked örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened, örömolajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. És ez az idézet a 102. Zsoltárból van. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Itt tehát arról van szó, hogy Jézus Krisztus örökkévaló. Míg a világegyetem is egyre öregszik, a világegyetemre is az entrópia jellemző, a fokozatos leépülés. A nap másodpercenként 1.200.000 tonnányi anyagot veszít, így meghatározott időn belül a nap is kihűl, és a világ mindenség tehát elavul, Isten azonban ugyanaz marad. A Máté 24.35-ben ezt mondja Jézus. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Az anyagi világ tehát egy napon elmúlik. A 2 Péter 3.11-től ezt olvashatjuk. Mivel mindezek pedig így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és sietetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Fontos tehát, hogy lelki emberek legyünk, és hogy a mennyben gyűjtsünk kincseket, ne itt a földön, mert az anyagi dolgok egy napon eltűnnek, de az Úr mindig megmarad. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem. Bizony egyik angyalnak sem mondta, saját fiának azonban igen, a 110. Zsoltár első versében. A levél írója utána a 14. versben a következőket mondja az angyalokról. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Az angyalok tehát elsősorban is szolgáló lelkek, akik Istent szolgálják. Amikor Ézsaiás megpillantotta Isten trónusát, látta körülötte a szeráfokat, akik szüntelenül énekelték, hogy szent, szent, szent a mindenható Isten. A Jelenések könyvének 4. fejezetében János kerubokat látott Isten trónja körül, akik szünet nélkül éjjel és nappal azt énekelték, hogy szent, szent, szent az Úr és a mindenható Isten. Az angyalok tehát elsősorban Istent szolgálják a mennyben. Isten azonban hozzánk is elküldi az ő angyalait, hogy szolgáljanak felénk is bizonyos esetekben, amikor szükséget szenvedünk. Az Ézsaiás 6-ban a szeráfok Isten trónja körül imádták az Urat, és így kiáltottak. Szent, szent, szent a seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet. Amikor Ézsaiás ezt látta, amikor szembesült Isten szentségével, rádöbbent arra, hogy milyen kimondhatatlanul bűnös is ő. Ennek hatására pedig így kiáltott az Ézsaiás 6.4-ben. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, tisztátalan ajkú nép között lakom. És ekkor Isten parancsára odarepült Ézsaiáshoz az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról, és a parazat Ézsaiás szájához érintette, és ezt mondta. Íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. A 91. Zsoltárban a következőket olvashatjuk. Mert megparancsolja angyalaidnak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Az angyalok tehát szolgáló lelkek, de tudatosítanunk kell, hogy Isten egyik angyalról sem mondta azt, hogy imádja őt az Isten minden angyala. És azt sem mondta az egyik angyalnak sem, hogy ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Az angyalok tehát szolgáló lelkek. Jézus azonban nem szolgáló lélekként van jelen a mennyben, hanem uralkodóként. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Az Úr tehát szólt hozzánk az ő fián keresztül, és bizony még jobban oda kell figyeljünk arra, amit Isten Jézus Krisztuson keresztül mondott nekünk, mint arra, amit az angyalokon vagy a prófétáink keresztül nyilatkoztatott ki. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk, és ennek a veszélye fennállt a zsidó hívők esetében is. Fennállt annak a veszélye, hogy elsodródnak attól az igazságtól, hogy kegyelemből a Jézus Krisztusba vetett hit által van üdvösségük, és ismét a törvény által próbálnak majd megigazulni Isten előtt, és ezért is figyelmeztet a levél szerzője, hogy nagyon figyeljenek oda a hallottakra. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta az igazságos büntetését, akkor hogyan menekülhetünk meg mi, ha ilyen nagy üdvösséggel nem törődünk? Ez az Úr ige hirdetésével kezdődött. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. A levél írója tehát arra bíztat bennünket, hogy nagyon is figyeljünk oda arra, amit Jézus nekünk tanított az üdvösségről, amely a miénk lehet a Jézus Krisztusba vetett hit által. A János 3.16-tól ezt olvashatjuk. mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Mindezt pedig maga Jézus mondta. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert gonoszak voltak a cselekedeteik. János 3.36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Figyeljünk tehát nagyon is oda arra, amit Jézus mond, hiszen ha az angyalok által hirdetett ige erős volt, hiszen ha ők igazat mondtak, és amit ők hirdettek, az valóban megállt a helyét, akkor mennyivel inkább elmondható mindez arról, amit Jézus Krisztus mondott. Ha tehát fittyet hányunk arra az üdvösségre, amelyet Jézus hirdet nekünk, hogyan menekülhetünk meg? Nincs más út, nem mehetünk vissza a törvényhez, hiszen a törvény értelmében mindenki azt kapja, amit megérdemel. Erről szól a törvény. Jézus azonban Isten kegyelméről beszélt, és arról, hogy van bűnbocsánat, ha hiszünk ő benne. Vigyázzunk tehát, hogy ne forduljunk el ettől az igazságtól, mint ahogy egyes zsidó hívők tették, akik ismét arra törekedtek, hogy a törvény által igazuljanak meg. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot, jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyet akarata szerint osztott szét. Először tehát Jézus hirdette az üdvösség üzenetét, majd a tanítványok megerősítették ezt, végül pedig Isten velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival ennek igazságáról. Figyeljük meg, hogy mit ír az ige. Isten a Szentlélek ajándékait akarata szerint osztotta szét. Az 1 Korintus 12-ben Pál a Szentlélek ajándékaival kapcsolatban ugyanazt írja a 11. versben. De mindez egy és ugyanazon lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Én tehát egyáltalán nem értek egyet azzal az elképzeléssel, amely alapján mindenkinek minden lelki ajándéka megvan, és bármikor bármelyik ajándékot használhatjuk aszerint, hogy éppen mire van szükség. Az igében azt látom, hogy a lélek ajándékait Isten osztja szét saját akarata szerint, és ezek akkor működnek, amikor Isten akarata az, hogy működésbe lépjenek. Ez tehát nem én döntöm el, hanem Isten hozza meg ezt a döntést az én életemben. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Tehát nem az angyalok uralkodnak majd az eljövendő világban, ők abban a világban is szolgálni fognak. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. És tudjuk, hogy Dávidról van szó, aki a zsoltárokat írta. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Dávid a természet embere volt, nagyon sok időt töltött kint a vadonban, sok éjszakát töltött a szabad ég alatt egy olyan időszakban, amikor a smogot még nem ismerték. Sőt, abban az időben nem léteztek erős nagyvárosi fények sem, amelyek elhalványították a csillagokat. A júdeai éjszakák sötétek voltak, és az ég tele volt csillagokkal. Ahogy Dávid felnézett éjszakánként az égre, eszébe jutott, hogy mindehhez képest ő egy porszem csupán. Ezt írja Dávid a 8. zsoltárban. Ha látom az eget kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Ki vagyok én, uram, hogy te gondolsz rám, kérdi Dávid. Neked volt-e már részed olyan élményben, amikor a csillagos ég alatt aludhattál, például a tengerparton vagy fönt a hegyekben, és láttad a tejutat és a tömérdek csillagot, és elkezdtél ezen gondolkodni? Nekem volt már ilyenben részem, ezért nagyon szól hozzám Dávid 8. zsoltára, mert én is éreztem már ezt, hogy itt vagyok ebben a hatalmas világegyetemben egy kis senkiként. A föld is egy porszem csupán, és Isten mégis gondol rám. A mi bolygónk a Föld a nap körül kering valahol a tejútrendszer egyik sarkában. A mi napunk is egyike a több milliárd csillagnak ebben a galaxisban. És akkor itt vagyok én, egy kis porszem a porszemnyi földbolygón, kint van az ember a semmi kellős közepén, feje fölött az ég tele csillagokkal, csak a természet hangját hallja, és úgy tűnik, hogy senki más nincs a közelében, 1000 kilométeres körzetben. És akkor beléhasít a felismerés, hogy ki vagyok én, hogy Isten foglalkozik velem, hogy Isten kinyúl felém. Hogy az a megtiszteltetés ér, hogy Isten maga jön oda hozzám, hogy én azután dicsérhessem őt, hogy aztán közösségbe lehessek vele, és beszélgethessek vele. Ki vagyok én, hogy Isten így viselkedik velem, és ezáltal érezhetem az ő közelségét és az ő jelenlétét. Azután így folytatja. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Mindent a lába alá vetettél. Isten tehát az embert egy kicsit kisebbé tette az angyaloknál. Az angyalokról pedig a korábbiakban olvashattuk, hogy ők szolgáló lelkek, akik képesek arra, hogy testet öltsenek, ha kell, de az ő esetükben testük nem szab határt az életüknek, ahogy az emberek esetében. A testünk atomokból épül fel, ezek pedig taszítják egymást a bennük található pozitív részecskék miatt. Hogyha ezt a gyakorlatban is szeretnénk megtapasztalni, akkor elég, ha megpróbálunk átmenni egy falon. Elméletileg át kéne tudjunk menni a falon, mert sokkal több benne az űr, mint a szilárd anyag. A mi testünkben is sokkal több az űr, mint az anyag. Hogyha a test atomjaiból kipréselnénk az űrt, akkor körülbelül egy porszemnyi nagyságúak lennénk csupán, hiszen mi tulajdonképpen felfújt atomokból épülünk fel. Az elektronokban is nagyon kevés az anyag. Ha 2,5 kvintmilliónyi elektront egy sorban állítanánk, a sor még akkor is csak 2,5 centiméter hosszú lenne. Ahhoz, hogy megszámoljuk őket, 19 millió évre lenne szükségünk, ha percenként 250-et tudnánk számolni. Az elektronban tehát nagyon kevés az anyag, a protonban már valamivel több. Az atomok felépítését ismerjük. Az atomban találjuk az atommagot, az atommagban elhelyezkednek a protonok és a neutronok, és az atommagon kívül keringenek az elektronok. Az elektronok olyan távolságban keringenek az atommag körül, hogyha például egy atommag baseballlabda nagyságú lenne, akkor az elektronok 4500 kilométer távolságban keringenének körülötte. Ekkora űr van tehát az atommag, illetve a körülötte keringő elektronok között, az atomban tehát több az űr, mint az anyag. Mivel azonban a pozitív töltésű részecskék taszítják egymást, ezért nem tudunk átkelni például a falon, ha viszont másfajta molekuláris szerkezettel rendelkeznénk, akkor ez megvalósítható lenne. Ebben az esetben egyszerűen átsétálhatnánk a falon anélkül, hogy a falat megsértenénk. Nagyon úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus feltámadás utáni teste is egy másfajta molekuláris szerkezettel rendelkezett, hiszen a tanítványok is mindegy szobában gyülekeztek, az ajtó zárva volt, Jézus mégis megjelent előttük, és ott állt a szobában. A tudósok szerint elképzelhető, hogy egymás mellett létezzen két világ, úgyhogy akár nincsenek is tudatában egymásnak, és nem zavarják egymást, de mégis egymás mellett élnek. Ez akkor lenne lehetséges, ha a két világ két különböző molekuláris szerkezettel rendelkezne. Ez egy érdekes elképzelés, ami tetszik is nekem, mert úgy gondolom, hogy igaz. Úgy gondolom, hogy valóban létezik két világ, amely egymás mellett működik. Sőt, az egyik könnyedén áthatol a másikon, ami pedig bennünket illet, mi pedig nem is tudatosítjuk, hogy létezik egy másik világ. Pedig a szellemi világ igencsak valóságos, és a szellemi világ lényei mindenütt itt vannak körülöttünk. Gondoljunk csak még egyszer a zsidók 1.14-re. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? A legtöbbször azonban nem is vagyunk tudatában az ő jelenlétüknek, pedig mégis itt vannak. Szabadon beléphetnek a mi világunkba, segítenek nekünk és szolgálnak. Tudatában vannak a létezésünknek, mi azonban sokszor nem tudatosítjuk az ő létezésüket és jelenlétüket. A menny tehát nincs is olyan messze. Én úgy gondolom, hogy a menny is itt van, nem valahol messze, csak éppen egy másfajta molekuláris felépítéssel rendelkezik. Pedig az ember hajlamos azt gondolni, hogy Isten trónja valahol nagyon-nagyon-nagyon messze van, ki tudja hány milliónyi fényévnyire innen, és bizony az imáinknak jó messzire kell eljutni. Az Apcsel 17.28-ban a következőket mondja Pál. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mi sokszor nem is tudatosítjuk jelenlétét, mert nem látjuk őt, de ő mégis itt van. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő körülvesz bennünket, csak a molekuláris felépítése más, mint a miénk. Zsoltárok 8.6-tól. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél. Isten Ádámnak is azt mondta, hogy uralkodj az élőlények fölött. Tehát mindent a lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Egy valamit azonban látunk. Jézust, aki szintén emberré lett és meghalt. Emberré kellett válnia ahhoz, hogy megválthassa az embereket. Emberré kellett válnia ahhoz, hogy megmenthesse a világot, amelyet maga az ember játszott át a sátán kezére. Tehát Jézust Isten rövid időre kisebbé tette az angyaloknál, hogy meghalhasson. Istenként nem halhatott meg, hanem ahhoz emberré kellett válnia. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Erről szól a megváltás. A bűn zsoldja a halál, írja Pál a római levélben. De Isten mindannyiunk bűnét ő ráhelyezte. Így ő minden emberért megízlelte a halált. És itt egy szellemi értelemben vett halálról van szó. Földi értelemben általában akkor mondják, hogy valaki meghalt, amikor már tartósan nincs agyműködése, vagy tartósan elveszítette a tudatát. Amikor valaki a halálán van, rákapcsolják arra a készülékre, ami az agyi aktivitást figyeli, és amikor folyamatossá válik a vonal a gépen, akkor azt mondják, hogy már nincs agytevékenysége. Ezután még mintegy 24 órán keresztül figyelik, hogy egyenes marad-e a vonal a gépen, és utána kikapcsolják az összes többi gépet, és halottnak nyilvánítják az embert, hiszen már 24 órája nem érzékeltek nála agyműködést. De abban a pillanatban, amikor lekapcsolják az embert a gépekről, figyelik a folytonos vonalat, mert ha mégis van bármiféle agyműködés, akkor abban a pillanatban az agy elkezd oxigént keresni. Úgyhogy ha felfigyelnek bármiféle agyműködésre, akkor visszakapcsolják az oxigént, és nem nyilvánítják még halottnak a beteget. Általában tehát akkor mondják, hogy meghalt az ember, amikor megszűnt az agyműködése. Bibliai értelemben azonban akkor vagyunk halottak, hogyha úgy élünk, hogy nem tudatosítjuk Isten létezését, ha Isten tudat nélkül élünk. Jézus mindenkiért megízlelte a halált. Emlékezzünk csak, hogy mit kiáltott a kereszten. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Azon a ponton, amikor a mi bűneinket Isten Jézusra helyezte, ő szenvedte el a mi bűneinkért járó büntetést, és ő Istentől elhagyva megízlelte értünk a halált. Tehát azt látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Mivel tehát Jézus értem is megízlelte a halált, én nem kell meghaljak. A János 11.26-ban Jézus ezt mondja. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Tehát akármilyen furcsán is hangzik ez, de én nem halok meg soha. Bibliai értelemben nem halok meg soha, mert soha többé nem kell Istentől elválasztva legyek. Hiszen Jézus magára vette a bűneimet, és megízlelte a halált értem és helyettem, hogy nekem ezt a szellemi értelemben vett halált ne kelljen megízleljem. Költözni fogok, ezt nem tagadom, mert az én lelkem egy bizonyos napon kiköltözik majd ebből az ütött-kopott sátorból, és beköltözik az Istentől készített hajlékba, amely nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Az bizony egy örömteli áldásos nap lesz. Meghalni azonban nem fogok, mert sohasem leszek elválasztva Istentől. Lehet, hogy az újságok azt írják majd, hogy meghaltam, de ez csak azért van, mert etéren ők is homályos ismerettel rendelkeznek. De remélem, hogy akad majd közöttük egy újságíró, aki igazán megérti a helyzetet, és azt írja majd, hogy Chuck Smith elköltözött. Kiköltözött öreg kopott sátrából, és beköltözött egy csodálatos új házba, amelyet Isten készített el számára. Jézus tehát mindenkiért megízlelte a halált, és ez azt jelenti, hogy nekünk már nem kell megízlelnünk a halált. Isten azért hagyta el ott a kereszten Jézust, hogy veled ez ne történjen meg, mert Jézus magára vette a te bűneidet is, és elszenvedte a te bűneidért járó büntetést is, ami az Istentől való elválasztottság. Az Ézsaiás 59.1-től ezt olvashatjuk. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. És bizony ezt teszi a bűn. Jézus azonban mindenki bűnét magára vette, és mindenkiért megízlelte a halált. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, még egyszer vegyük észre, hogy Jézus milyen helyet foglal el mindenben, hiszen minden érte van. A Kolossé 1.16, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden általa és reálnézve teremtetett. A Jelenések könyve 4.11-ben, a 24-vén a következőképpen imádja Istent a trónja előtt. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség és a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Engem is Isten teremtett, de ennél többről van itt szó. Érte teremtettem, és ez mindannyiunkról elmondható, mert egyikünk élete sem lesz addig teljes, amíg nem kezdünk el érte élni. Amíg önmagunkért élünk, üres és értelmetlen lesz az életünk, és sokat csalódunk, de abban a pillanatban, amikor érte kezdünk élni, gazdaggá is teljessé válik az életünk. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségek fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Isten tehát egy munkát végzett el Krisztus szenvedésén keresztül. Az Ézsaiás 53-ban, amely Jézus Krisztus szenvedéseiről prófétál, azt láthatjuk a 6. vers 2. felében, hogy az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűneiért. Itt van tehát a mi üdvösségünk fejedelme, akit Isten a szenvedések által tesz tökéletessé. A fejezet végéhez érve még jobban megértjük majd, mit is jelent ez. Ő is a szenvedései által értette meg, hogy igazából mit is jelent szenvedni. Hiszen hogyan is tudna valaki megvigasztalni téged, amikor elveszíted az egyik legjobb barátodat, ha ő ezt soha nem élte még át, és soha nem tapasztalta meg? Amikor egy szülő elveszti a gyermekét, akkor hogyan tudná őt megvigasztalni egy olyan ember, akivel még ugyanez sohasem történt meg? Azok tudnak igazán szolgálni ilyen helyzetekben, azok tudnak igazán együtt érezni és vigasztalni, akiknek már volt részük ilyenben, mert ők pontosan tudják, hogy mire gondolsz, és mit is érzel. Ők tudják, hogy milyen az, amikor olyan mély fájdalmat és gyászt érez az ember, hogy belefájdul a gyomra, és olyan gombóc van a torkában, hogy úgy érzi, hogy megfullad. Isten tehát üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tette tökéletessé. Mivel Jézus szenvedett, tudja, mit jelent szenvedni. Így hát tud nekünk segíteni a bajban és a szükségben. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak. Az angolban pedig azt olvashatjuk, hogy mind egyek, vagyis mi egyé lettünk Jézus Krisztussal, közösségben lehetünk a mi Urunkkal. Ezért nem szégyeli őket testvéreinek nevezni. Ó, bárcsak tudatosítanánk, hogy mit tett értünk Jézus. Jézus szenvedett értünk, megízlelte értünk a halált, most pedig testvéreinek hív bennünket. Amikor így szól, hirdetem nevedett testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. És ismét, én ő benne reménykedem. Majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Jézus mindannyiunk számára lehetővé tette azt, hogy beléphessünk az ő országába. Ezt azáltal tette lehetővé, hogy megízlelte értünk a halált, magára vette a mi bűneinket, és ő maga tisztított meg bennünket azoktól. Ezért most már az ő testvérei és örökös társai lehetünk, és így vele együtt mi is részesülhetünk Isten örökkévaló országának dicsőségében. Nem meglepő, hogy Dávid a 116. Zsoltár 12. versében így kiált. Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Amikor belegondolok abba, hogy mit tett értem Jézus, akkor azon gondolkodom, hogy vajon mit adhatnék én cserébe a hálám jeléül. Mit is adhatnék neki mindezekért? Néha olyan koldusnak érzem magam. Nem tudom, hogy mit adhatnék Istennek, hiszen semmim sincs. Ő mindent megtett értem, én pedig olyan keveset tudok neki ezért adni. Ő azonban csak azt szeretné, hogy a szívemet és az életemet adjam neki. Ez többet jelent neki, mint a pénzem, amit esetleg beledobok a tized dobozba. Ő azt kéri tőlem, hogy önmagamat adjam neki, hogy szeressem őt, hogy időt töltsek vele, mert ő közösségben akar lenni velünk. De mi sokszor még ezt sem adjuk meg neki. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Vagyis testben jött el a földre. Az ő vére kiontatott az én bűneimért. Ő hajlandó volt eljönni a világba, értem, egy behatárolt emberi testben. Ezért ő ugyanúgy megtapasztalta a fájdalmat, a fáradtságot, mint ahogy mi is, akik emberi testben élünk. Tudta, hogy milyen az, amikor az ember fáradt. Tudta, hogy milyen az, amikor az ember véletlenül kalapáccsal ráver a saját ujjára. Pontosan tudta tehát, hogy mit jelent ebben a földi testben élni. Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Tehát, hogy megsemmisítse az ördögöt, aki halált hozott az emberiségre azáltal, hogy megkísértette Ádámot és Évát. A sátán azonban többé már nem diadalmaskodhat fölöttem, mert engem Jézus Krisztus megigazított. Rám már nem vár halál a bűneim miatt, mert Jézus Krisztus megtisztított engem a bűneimtől, és most már megigazultan állhatok Isten előtt. Jézus tehát halála által megsemmisítette azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésbe esnek. A mi főpapunk Jézus Krisztus tehát megért bennünket, és ez nagyon fontos. Megért bennünket, mert testben jött el erre a földre, és tudta, hogy milyen testben élni. Mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban. Jézus tehát irgalmas, tudja, hogy milyen nehéz átverekedni magunkat az életen. Ő tudja, hogy milyen éhesnek lenni, tudja, hogy milyen, amikor az embernek nincs elég pénze, hogy befizesse az adót, ő tudja, hogy milyen ez, és ő irgalmas velünk szemben. Mivel ő maga is szenvedett, tud bennünket szolgálni, és tud nekünk segíteni a bajban, a kísértésekben. A 103. Zsoltár 14. versében ezt olvashatjuk. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Bár csak mi is emlékeznénk erre. Olyan sokszor azonban szuperszenteknek hisszük magunkat. Az ige azonban figyelmeztet bennünket, hogy ne ilyen legyen a hozzáállásunk. 1 Korintus 10.12. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Én csak úgy tudok megállni, ha Isten tart meg, és amíg ő tart, addig nem esem el. Az Orion konstellációban létezik egy olyan csillag, amelynek átmérője 697 millió kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha a napot beleraknánk ennek a csillagnak a közepébe, a Föld pedig körülötte keringene, akkor még mindig 300 millió kilométernyi hely maradna benne. A becslések szerint ez az óriási csillag másodpercenként 28 kilométeres sebességgel mozog. Képzeljük csak el, hogy micsoda erőre volt szükség ahhoz, hogy ez a csillag ilyen észbontó sebességgel kezdjen el mozogni a világűrben. Mit is mond Dávid a Zsoltárok 8.4-ben? Ha látom az eget, kezed alkotását, és nekem itt azonnal az a kép jut eszembe, hogy Isten fogja ezt az óriási csillagot, és hatalmas kezével csak úgy útjára indítja a világegyetemben. Az 5 Mózes 33.27-ben azt olvassuk, a mi hajlékunk az örök Isten, és örökkévaló karjai tartanak bennünket. Ha tehát Isten a kezével mozgásba tud lendíteni egy ilyen hatalmas csillagot, akkor egészen biztosan engem is meg tud tartani a karjaiban. Ezért nem kell azon aggódjak, hogy elesek, mert az örökkévaló Isten, a mennynek és a földnek a teremtője megtart engem, szeret engem, hiszen én az ő gyermeke vagyok. Ő az egyszülött fiát küldte el, hogy engem megmentsen, és az ő örökkévaló királyságának örökösévé tegyen. Bárcsak jobban megérthetnénk, hogy milyen mélységes is Isten szeretete, amit folyamatosan kijönt ránk Urunkon, Jézus Krisztuson keresztül. Ő benne találok meg mindent, amire szükségem van. Ő az, aki megtart engem, és feszhetetlenként állít majd az ő jelenlétébe. És hogy mit vár mindezért cserébe? Időt, amit vele töltök közösségben, a vele való kapcsolatban. Milyen keveset kér azért a sok-sok mindenért cserébe, amit tőle kaptunk.